Kedves hallgatóink, napindító műsorunknak ebben a blokkjában azzal szeretnék foglalkozni, hogy a tegnapi napon, április 16-án volt 16. Benedek pápa születésnapja, 95 éves, nyilván már nagyon öreg, egészségi állapotáról nem tudok információkat megosztani, de ez talán nem is olyan fontos. 2005-ös beiktatási beszédének három részletét fogjuk meghallgatni, közöttük Liszt Krisztus oratóriumának három rövid részletét, amely az egyház alapítását beszéli el. Tu es Petrus, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Ezzel én el is köszönök, mennem kell misézni. Minden kedves hallgatónak további Isten áldotta húsvéti ünnepeket kívánok, az egész világnak békességet. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották.
Kedves barátaim, ebben a pillanatban nincs szükség arra, hogy kormányprogramot mutassak be. Már április 20-án felvázolhattam néhány vonását annak, amit feladatomnak tekintek. Nem hiányoznak majd az alkalmak, hogy ezt ismét megtegyem. Valódi kormányprogramom az, hogy ne saját akaratomat tegyem, ne saját elképzeléseimet kövessen, hanem az egész egyházzal együtt meghalljam az Úr szavát és akaratát, és hagyjam, hogy ő vezessen engem, hogy ő maga vezesse az egyházat történelmünknek ebben az órájában. Ahelyett, hogy ismertetnék egy programot, mindössze szeretnék magyarázatot fűzni két jelhez, amely liturgikusan jelképezi a péteri szolgálat elvállalását. Egyébként mindkét jel pontosan tükrözi azt, amit a mai olvasmányok hirdetnek. Az első jel a pallium, amelyet tiszta gyapjúból szűrtek, és amit a vállamra helyeznek. Ez az ősi, antik jel, amelyet Róma püspökei a 4. századtól kezdve hordanak, lehet Krisztus igája képének tekinteni, amelyet ennek a városnak a püspöke, Isten szolgáinak a szolgája vállára vesz. Isten igája, Isten akarata az, amit befogadunk. Ez az akarat számunkra nem egy külső ter, ami elnyom bennünket, és ami megfosztana szabadságunktól. Ismerni Isten akaratát, ismerni azt, hogy mi az élet útja, ez volt Izrael öröme, nagy privilégium a kiváltsága. És ez a mi örömünk is. Isten akarata nem idegenít el bennünket, hanem megtisztít, olykor talán fájdalmas módon is, és elvezet bennünket saját magunkhoz. Ezáltal nem csak őt Isten szolgáljuk, hanem az egész világ, az egész történelem üdvösségét. A pallium szimbolizmusa jelképe valójában még konkrétabb. A bárány gyapja az elveszett, vagy beteg, és gyenge báránykát képviseli, amelyet a pásztor vállára vesz, és elvezet az élet vizéhez. Az elveszett bárány példabeszéde, amelyet a pásztor a pusztaságban keres, az egyház atyák számára, Krisztus és az egyház misztériumának, titkának jelképe volt. Az emberiség, mi mindnyájan, az az elveszett bárány, amely a pusztaságban nem találja többé meg az utat. Isten fia nem tűri ezt. Nem hagyhatja magára az emberiséget ilyen nyomorúságos körülmények között. Talpra aglik. Ott hagyja mennyek dicsőségét, hogy megtalálja a kicsi báránykát, és kövesse azt egészen a keresztig. Felveszi vállára. Hordozza az emberiséget. Hordoz bennünket. Ő a jó pásztor, aki életét adja a juhaiért. A pallium mindenek előtt azt fejezi ki, hogy Krisztus mindnyájunkat vállán hordoz. Ugyanakkor arra szólít fel, hogy egymást is hordozzuk. Így a pallium a pásztor Úr küldetésének jelképévé, szimbólumává válik, amelyről a második olvasmány és az evangélium szól. Krisztus szent nyugtalansága töltse el a pásztort. Számára nem közömbös, hogy olyan sokan élnek sivatagban, és a sivatagnak annyi formája van. A szegénység sivataga, az éhség és a szomjúság sivataga, az elhagyatottság, a magány, és az elpusztított szeretet sivataga. Létezik Isten sötétségének a sivataga, az a lelkek kiüresítésének a sivataga, amelyek már nem rendelkeznek az ember méltóságának és útjának tudatával. A világban azért sokszorozódnak meg a külső sivatagok, mert a belső sivatagok váltak olyan tágassá. Tehát a föld kincsei már nem szolgálják Isten kertjének építését, amely de mindenki élhetne, hanem ki vannak szolgáltatva a kizsákmányolás és a pusztítás hatalmainak. Az egyház a maga egészében és benne pásztoraival, mint Krisztus, útra kell, hogy keljen, hogy az embereket kivezesse a pusztaságból, az élet helye felé, az Isten fiával való barátság felé, aki az életet, a teljes életét adja nekünk. A bárány jelképe még hordoz egy másik szempontot is. Az ősi keleten szokás volt, hogy a királyok saját magukat, mint népük pásztorát jelölték meg. Ez volt hatalmuk egyik képi ábrázolása. A népek számukra juhok voltak, akikkel a pásztorok saját kényük kedvük szerint rendelkezhettek. Miközben minden ember pásztora, az élő Isten, saját maga is bárányjá lett, a bárányok oldalára állt, azok mellé, akik eltiporták. Éppen ezáltal nyilvánítja ki magát, mint valódi pásztor. Én vagyok a jó pásztor. Én életemet adom juhaimért, mondja Jézus saját magáról. Nem a hatalom vált meg, hanem a szeretet. És ez az Isten jele. Ő maga a szeretet. Hányszor szeretnénk, ha Isten erősebbnek mutatkozna. Szeretnénk, hogy keményen sújtson le, hogy legyőzze a rosszat, és jobb világot teremtsen. A hatalom minden ideológiája ezzel igazolja magát. Igazolják mindannak az elpusztítását, ami ellenállna a haladásnak, és az emberiség felszabadításának. Mi Isten türelme miatt szenvedünk. És ugyanakkor mindnyájunknak szüksége van az ő türelmére. Isten, aki bárányjá lett, azt mondja nekünk, hogy a világot a keresztre feszített, nem pedig a keresztre feszítők üdvözít. A világot Isten türelme váltja meg, és az emberek türelmetlensége pusztítja el. A pásztor egyik alapvető jellemvonása kell, hogy legyen az, hogy szeresse az embereket, akik rá vannak bízva. Úgy, ahogy Krisztus szeret, akinek a szolgálatában áll. Legeltesd az én juhaimat, mondja Krisztus Péternek, és mondja nekem ebben a pillanatban. Legeltetni annyit jelent, mint szeretni. És szeretni azt is jelenti, mint egy készen állni a szenvedésre. Szeretni annyit jelent, mint valódi jót adni a bárányoknak, Isten igazságának, Isten szavának táplálékát, jelenlétének táplálékát, amelyet a legszentebb oltári szentségben adományoz nekünk. Kedves barátaim, ebben a pillanatban csak ennyit mondhatok, imádkozzatok értem, hogy megtanuljam egyre inkább szeretni az Urat. Imádkozzatok értem, hogy megtanuljam egyre jobban szeretni az ő nyáját, titeket, az Anya Szent Egyházat, mindnyájatokat egyenként és együttesen. Imádkozzatok értem, hogy ne meneküljek el félelemből a farkasok elől. Imádkozzunk egymásért, hogy az Úr hordozzon bennünket, és tanuljuk meg egymást hordozni. A második jel, amely a mai liturgiában a péteri szolgálat megkezdését ábrázolja, a halászgyűrű átadása. Péter meghívása, hogy pásztor legyen, amit az evangéliumban az előbb hallottunk, egy bőséges halászat elbeszélését követi. Egy éjszaka után, amikor a hálókat eredménytelenül vetették ki, a tanítványok meglátják a parton a föltámadott urat, és ő megparancsolja nekik, hogy térjenek vissza, és még egyszer vessék ki a hálókat, és íme a háló olyannyira tel lesz, hogy nem tudják partra vonni. 153 nagy hal van benne. Noha ennyi volt a hálóban, az nem szakadt el. Ez az elbeszélés Jézus földi útjának végén tanítványaival pontosan megfelel a kezdetek egy elbeszélésének. A tanítványok akkor sem fogtak halat egész éjszaka. Jézus akkor is arra szólította fel Simont, hogy még egyszer menjen ki a nyílt tengerre. És Simon, akit akkor még nem hívtak Péternek, csodálatos választ adott: Mester, a te szavadra kivetem a hálót. És íme a küldetésre való megbízás: ne félj. Ezentúl emberhalász leszel. Ma is szól a felhívás az egyháznak és az apostolok utódainak, hogy evezzenek a történelem tengerének mélyére, és vessék ki a hálókat, hogy megnyerjék az embereket az evangéliumnak, Istennek, Krisztusnak, az igaz életnek. Az egyház atyák sajátságos magyarázatot szenteltek ennek az egyedülálló feladatnak. Ezt mondják az egyházatyák. A hal számára, amely a víznek teremtetett, halálos végzetű, ha kiúzzák a tengerből. Eltávolítják életadó környezetéből, hogy az ember táplálékkal szolgáljon. De az emberhalászok küldetésében ez éppen ellenkezőleg történik. Mi emberek elidegenedve élünk a szenvedés és a halál sós vizeiben, a fény nélküli sötétség tengerében. Az evangélium hálója kihúz bennünket a halál vizeiből, és elvisz bennünket Isten fényének ragyogásába, az igaz életbe. És pontosan így van az ember halászok küldetésében, Krisztus nyomán, nyomdokán, ki kell vezetni az embereket az elidegenedés mindenfajtajának sós tengeréből az életföldje, az Isten világossága felé. És pontosan így van, mi azért létezünk, hogy megmutassuk Istent az embereknek. És csak ott kezdődik valóban az élet, ahol Istent lehet látni. Krisztussal találkozva ismerjük meg, hogy mi is az élet. Nem vagyunk a fejlődés véletlen és értelmetlen terméke. Mindnyájan Isten egy gondolatának gyümölcse vagyunk. Mindenki közülünk az ő akaratából született. Ő mindenkit szeret, és mi mindnyájan szükségesek vagyunk számára. Nincs semmi szebb annál, amikor elér és meglep bennünket az evangélium, Krisztus. Nincs semmi szebb annál, mint ismerni őt, és közölni másokkal a vele való barátságot, a pásztor. Az emberhalász feladata gyakran fárasztónak tűnhet, de szép és nagy feladat, mivel végső fokon az örömet szolgálja, Isten örömét, aki be kíván lépni a világba. És itt most szeretnék egy másik dologra is rámutatni. Mind a pásztor, mind a halász képében, jelképében egyértelműen kifejeződik az egységre való hívás. Más juhaim is vannak, de azok nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, egy nyáj lesz, és egy pásztor, mondja Jézus, a jó pásztorról szóló beszédének a végén. És a 153 nagyhal története ezzel az örömteli megállapítással zárul. Noha ennyi volt a hálóban, nem szakadt el. Sajnos, szeretett Urunk, a háló most elszakadt. Mondhatnánk fájdalommal, de nem kell szomorkodnunk. Örvendjünk ígéretednek, amelyben soha nem csalatkozunk, és tegyük meg minden lehetségeset, hogy végighaladjunk az egység felé vezető úton, amelyet Te megígértél nekünk. Emlékezzük meg erről az Úrhoz való imánkban, mint a koldusok. Igen, Uram, emlékezz ígéretedre. Add, hogy egy pásztor legyünk, és egy nyáj. Ne engedd, hogy a Te hálód elszakadjon, és segíts bennünket,
servitori dell'unità,
hogy az egység szolgálói legyünk. És megkérdem magamtól, vajon nem félünk-e mindnyájan valamilyen módon, ha hagyjuk, hogy Krisztus teljesen belépjen az életünkbe, ha teljesen megnyitjuk magunkat számára, nem félünk-e, hogy elvesz valamit életünkből? Vajon nem félünk-e attól, hogy le kell mondanunk valami nagyról, valami egyedülállóról, ami az életet oly szépé teszi? Nem kockáztatjuk azt, hogy majd aggódunk megfosztva szabadságunktól, és ismét a pápa azt akarta mondani, nem. Aki befogadja Krisztust, nem veszít semmit, egyáltalán semmit abból, ami az életet szabaddá, szépé és nagyjá teszi. Nem, csak ebben a barátságban tárulnak ki az élet kapui, csak ebben a barátságban nyílnak ki az emberi lét nagy lehetőségei. Csak ebben a barátságban tapasztaljuk meg azt, ami szép, azt, ami megszabadít. Ezért ma nagy erővel és nagy meggyőződéssel egy hosszú személyes élet tapasztalatából kiindulva akarom mondani nektek, kedves fiatalok, ne féljetek Krisztustól, semmit sem veszel, és mindent ad. Aki átadja magát neki, Krisztusnak, százszorosát kapja cserébe. Igen, nyissátok meg, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt, és megtaláljátok az igaz életet. Amen.